Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével szólni kívánok hozzátok, írva van a Sámuel első könyve 23. részének 15. és 16. versében. Tehát a megnevezett szent helyen, Sámuel első könyve 23. részének 15. és 16. versében így szól hozzánk Isten igéje. Dávid látva, hogy Saul kivonult ellene, és az életére tör, Cív pusztájában az erdőségbe vetette be magát Dávid. Ekkor elindult Jonatán, Saul fia, és elment Dávidhoz, hogy az erdőségbe erősítse az Isten vetett hitét. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy Izrael történetének ezt a szakaszát, amelyből az igét választottam, mindenki ismeri. Arról azonban nem vagyok meggyőződve, hogy végig ismeri és hibátlanul ismeri. Azt mindannyian tudjuk, és hiszem, hogy az egész gyülekezet tudja, hogy Izrael első királya Saul volt. Talán még az is ismert a testvérek előtt, hogy a királyság korában a kanánita népek közül még mindig élt ott egy nép, a tengerparti síkságon, amely nép megőrizte függetlenségét, szabadságát, sőt, mint egy töv is ott volt Izrael testében. Ez a nép volt a filiszteus nép. Tudunk arról, hogy többször is támadást intéztek Isten választott népe ellen, és az a történetet is jól ismeri mindenki, hiszen már iskolába is tanítják, hogy egy alkalommal a filiszteusok azzal álltak elő, hogy állítsunk ki egy-egy vitézt, és vigyenek meg ők egymással, és aki győz, hát az a nép lesz a győztes. Kiállítottak a filiszteusok egy Daliát, egy óriást, Góliátot, hogy vívjon meg vele valaki az izraeliták közül. Senkiben nem volt bátorság. És akkor érkezett meg egy fiatal pásztorfiú oda Saul táborába, hogy a testvéreinek élelmet vigyen, mert akkoriban még így látták el a haderőt. És ez a fiatal pásztorfiú, akit Dávidnak hívtak, azt mondta, hogy majd én. Vette a parittyáját, egy éles követ tett bele, és azt elrakítette, és az óriást homlokon találta, aki attól a pillanattól kezdve harcképtelenné vált. A mögötte levő sereg ijedtében megfutamodott, és Dávid közreműködésével Izrael népe lett a győztes ez alkalommal. Nem csoda, ha Saul örömében azonnal seregébe fogadta ezt a fiatal embert. De nem csak seregébe, de szeretetébe is. Dávid többször is kapott olyan megbízatást, hogy lépjen fel a filiszteusok ellen, és eddig jól ismert a történet. Innentől már egy kicsit biceg, mert senki nem gondol arra, hogy most mi történt. A szeretett fiú hogyan vált egyszeribe ellenséggé? Hogyan lett gyűlöletes Saul király előtt? A válasz a kérdésre három szóban rejlik. Ez a három szó hiúság, irigység, féltékenység. És ez a három alantas érzés úgy tört felszínre Saul királyban, hogy egy hadviselés után, amikor tért vissza a bajvívó sereg, akkor Izrael asszonyai örvendezésbe fogtak, táncoltak, és ezt a rigust skandálták, hogy Saul megverte az ő ezerét, Dávid megverte az ő tízezerét. Több se kellett a királynak. Ezt már az ő hiúsága nem viselte el. És eszébe jutott az a gondolat is, hogy netán majd Dávidot választják meg Izrael királyának. És ettől kezdve üldözni kezdte Saul Dávidot. Csak úgy menekülhetett, meg úgy maradhatott életben, hogy bújdosott különböző helyeken. Először a síkság peremén lévő Keilába menekült Dávid. Már ott életére tört Saul. De hívta magához Dávid Ebiátár papot, és azt mondta, hogy hozd magaddal az efódot is. Ebben nem akarok belemenni, de azért annyit elmondok, testvéreim, hogy 6 féle öltözéke volt Izrael papjainak, és ezek közül az egyik volt az efód. Ez vállra helyezhető elől-hátul takaró ruhadarab volt, díszes. És az elején volt egy kövekkel kirakolt zsebféle, amiben őrizték a 2 eszközt, az urimot és a tumimot, amit akkor használtak az izraeliták, amikor valami nagy kérdésben Isten akaratát akarták megtudakolni. Hát ezért kérte Dávid Ebiátár papot, hogy hozzá el az efódot is magával, mert Isten akarata nélkül, az ő akaratának tudakolása nélkül semmit nem akart tenni Dávid. És a kijelentés az volt, hogy nem vagy itt biztonságban, Dávid. Ekkor menekült a Hebron hegységtől kicsit délnyugatra, Cíf pusztájába Dávid. És ott bujdosott. Kedves testvéreim, el kell mondanom, hogy amíg személyesen nem győződhettem meg róla, addig én nem is tudtam elképzelni, hogy milyen a puszta Izraelben. Én azt gondoltam, hogy egy terméketlen, sivár, kupár síkság. De amikor ott járhattam Isten kegyelméből, és autóbusszal a Holtenger partján vittek bennünket dél felé, szóval csak megszólal az idegen vezetünk, hogy nézzenek jobbra, ott a két meredek hegy között az a völgy, az egy zegzugos vidékre vezet. Itt bujdosott Dávid Saul haragja elől. Odáig már nem látunk be, mert zordon az a vidék, alig bevehetetlen. Itt a hegyoldalakban még barlangokat is lehetett találni. Csak röviden jegyzem meg, hogy a híres kumráni tekercseket egy beduin pásztorfiú egy ilyen barlangba találta meg. Hát ott rejtőzködött Dávid. Ahogy körülnéztem az autóbuszba, azt láttam, mindenki megszomorodott és sajnálni kezdte Dávidot. Hogy az ártatlan ember ilyen helyen sínylődött, hogy életét megmentse. De hát mi is tanulni vagyunk annak, ami korunkban, hogy hogyan lesznek barátok ellenségekké, ellenségek pedig barátokká. Halljuk a rádióból, olvasok az újságokból, hogy ugyanazon a platformon lévők hogyan üzengetnek egymásnak gyalázatos szavakkal, nem gondolva ügyekre, csupán hiúságból, csupán irigységből, csupán féltékenységből. Pedig hát nem olyan régen még ugyanazon a gyékényen árultak, ugyanazt a követ fújták, és lettek ellenségekké, mint ahogy Saul is ellensége lett Dávidnak. Hát igen, ilyen nagy hatalom a hiúság, az irigység és a féltékenység. Dávid csak nem áldozata lett ezeknek az alantos emberi érzéseknek, de végül is megmenekült. Ennyit kellett elmondanom a történelemből azért, hogy igénket visszahelyezhessem abba a történelmi keretbe, amelyről kiemeltem. Mert így lesz érthető, így lesz világos előttünk, hogy mire képes a hiúság, az irigység és a féltékenység. Történelemből megismerünk még egy szemét, egy újabbat, aki nem más, mint Saul fia, Jonatán. Ez a fiatal ember nem ellenséges érzésekkel, nem irigységgel, nem féltékenységgel, nem hiúsággal közeledett Dávidhoz, hanem barátsággal. felvetődhet a kérdés, hát szüksége volt Dávidnak Jonatán támogatására. Hát úgy tudjuk, hogy hívő ember volt, hitben élt. Isten akaratát tudakolt, ezért kérte az efódot. Csak hogy testvéreim, nincsen olyan mélyhitű ember, akinek a hite egyszer-egyszer meg ne inogna. Akinek időnként ne lenne szüksége külső segítségre, bátorításra, erősítésre. Elképzelhetjük szívpusztájában Dávidot, bujdosás közben. Milyen jó eshetett neki, amikor ez a jó barát, Jonatán, még oda is elment. Talán kockáztatva azt is, hogy a szülő haragja, Saul átka őtet is eléri. De elment, mert a szeretet motiválta az ő döntését, az ő lépéseit. Olyan világban élünk, kedves testvéreim, hogy mindenki ki van téve annak, hogy okkal, ok nélkül haraggal nézenek rá, és a gyűlölet tárgyai legyenek. Szükség van mindannyiunknak arra, hogy valaki testvérünk, valaki jó akarunk ránk nézzen, akár csak egy szóval is. Vagy némelyikkor elég a néma bizonyságtétel is. Szükségünk van arra, hogy az Istenbe vetett bizodalmunk megerősödjön. Tudnélik, a Heidelbergi KT 21. kérdés felelete megtanít minket arra, hogy a hit nem csak olyan bizonyos tudás vagy ismeret, melyről fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjéből nekünk kijelentett, hanem szívbéli bizodalom is. És ez a hitnek a legmagasabb foka. Az Istenbe vetett bizodalom. És boldog az, aki erre a fokra eljut. Talán még boldogabb az, aki másokat is segít ide eljutni. Hogy bízzon Istenbe. Bízzon még akkor is, amikor minden úgy szól és úgy látszik, hogy nem érdemes. Hogy talán itt már az Isten is tehetetlen. Testvéreim, nem. Az Úristennek hatalma van ott is, ahol már minden emberi hatalom csődöt mondott. Ezt bizonyítja Dávid története is. Mert mint tudjuk, Dávid megmenekült. Mégpedig úgy menekült meg, hogy nem semmisült meg az Istenbe vetett bizalma, és ebben közrejátszott Jonatánnak a barátsága is. Gondolkodj el, kedves testvérem, azon, hogy Kinek lehetnél te is Jonatánja? Ki az, aki után neked is meg kell tenni a szükséges lépéseket? Ki az, akinek a jobbulása érdekében le kell győznöd kényelmedet? Gondolkodj el ezen csendességedben, és indulj el ezen az úton, amelyen utat mutat neked Isten a csendességben, az imádság csendjében. Sok bujdosó Dávid van körülöttünk, higgyétek el, atyám fiai. Több, mint gondolnátok, akik segítségre várnak, akik segítségre szorulnak. Akik fölött ott van a hiúságnak, az irigységnek és a féltékenységnek átka. Ezt kellene legyőzni a szeretet áldásával nekünk, akiknek küldetésünk van a másik emberhez, a bajba jutotthoz. Ne késlek egy közelednek üdvtörténeti ünnepeink. Sokan erre az egy hétre, erre a pár napra időzítik Istennel való kapcsolatukat. Indulj el, kedves testvérem, feléjük, hogy ne csak ilyen rövid időre korlátozódjék kereszténységük, hanem létrejöhessen az Istennel való bizalmi kapcsolat, ahogy létrejött és megmaradt Dávidnak bizalmi kapcsolata Istennel. Amen. Istenünk, jó atyánk, akkor, amikor megállunk szent színed előtt, egyszerre mindent szeretnénk elmondani neked, ami a szívünkben van. De akkor, amikor kimondjuk a végső szavunkat, akkor döbbenünk rá mindig, hogy mennyi mindent el kellett volna mondanunk imádságunkban, de elfelejtettük. Éppen ezért már most kérünk, hogy bocsáss meg ezt a vétkünket, ezt a gyarlóságunkat, és ha valamit nem is tárunk szavakba öntve eléd, akkor is fogadd el, mert te a rejtve maradt gondolatokat is ismered és tudod. És imádságunkban nem tudomásodra akarjuk hozni az eseményeket, a történéseket, a dolgokat, mert azokat ismered, csak tanúságát akarjuk tenni annak, hogy tőled várjuk a segítséget a dolgok megoldásához. Urunk, Istenünk, sokat gondolunk imádság közben azokra is, akik valamikor velünk együtt itt, ezen a helyen buzgón imádkozhattak alkalomról alkalomra, ünnepről ünnepre, de elavottak, megnyomorultak, otthonukhoz kötöttek, és már legfeljebb csak sóhajtani tudnak velünk. Hallgass meg az ő sóhajtásaikat is. De különösképpen együtt érzünk most azzal a testvérünkkel, aki nem régen súlyos betegségből épült fel, és eljött ide közénk, hogy megköszönje a te jóságodat, a te szeretetedet, a te csodálatos hatalmadat, mert hiszi és vallja, hogy az emberi erőfeszítéseken túl te voltál a döntő tényező gyógyulásában. Együtt érzünk azokkal, akik félelmek vagy egyéb gátlások miatt nem tudnak eljönni a gyülekezet közösségébe. És könyörgünk most azokért, akik az üdvtörténeti ünnepekre készülnek. Ne csak a terített asztal gondja legyen az ő gondjuk, hanem az is, hogy mi módon tudják felkeresni igét forrását, ahol buzog az életnek beszéde. Eléd visszük azokat is, akik az elmúlt napokban búcsúztak szeretüktől, akik a te igéd vigasztalását várták, és most is annak erejével akarnak erősödni. Buzdíts fel őket, még inkább a veled való közösségi életre. Segíts őket ima életükben, érleld meg imádságaikat szívükben, mint ahogy megérlelted a mi imádságainkat is, ő érettük. Hallgass meg, amit csendesen, magunkban imádkozva is eléd hozunk. Amen.